Napok óta Makita akkumulátoros kerti gépeket nézeget a neten éjszakánként. Sóhajtozik is. De én vagyok a hibás. Vettem neki tavaly egy akkumulátoros Makita fűnyírót is azért. Úgyhogy most megkapja a sövényvágót is.
A legjobbkor jött, hölgyem. Most akciósak az akkumulátoros Makita kerti gépek. Amíg a készlet tart.
Akkor viszek neki egy fűkaszát is.
Akcióban a kertek rajongói, akciós, környezetbarát, akkumulátoros Makita kerti gépekkel. Makita. Egy akku 270 féle géphez.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
Kezdődik a nyitás Magyarországon, Szlovákiában még nem lazítanak, módosulhat a kressz, ma még inkább ősz lesz, mint tavasz. Jó reggelt kívánok, a híreket Danai Katától hallják. Megvan a 2,5 millió beoltott Magyarországon. Ennek kapcsán Orbán Viktor tegnap videót tett közzé Facebook oldalán, melyben bejelentette, mától kezdődik a nyitás. Nyithatnak az üzletek és újraindulnak a szolgáltatások, járványügyi intézkedések továbbra is lesznek, a miniszterelnök mindenkit arra kér, ezeket tartsa be. Hozzátette, az oltásprogram folytatódik, hasonló tempóban, majd megköszönte az egészségügyi szakemberek munkáját, és regisztrációra kérte a magyar lakosságot. Magyarország lehet, Magyarország lesz az európai ország, ahol legelőször jut vakcina mindenkinek, nekünk minden élet számít, mondta Orbán Viktor. Szlovákiában egyelőre nem döntenek a lazító intézkedésekről. A járványügyi szakemberek szerint, ha sikerül a lakosság jelentékeny részét beoltaniuk, akkor a COVID-19 csak lokális járványgócok formájában jelentkezik a jövőben, szezonális betegség lesz. A HN online értesülései szerint, bár a körülmények adottak az enyhítéshez, az egészségügyi minisztérium szakemberei még várnak a lazítással. Szlovákiában nincs olyan járványügyi mutató, mely ne javult volna az utóbbi hetekben, például az új fertőzések 7 napos átlaga december óta nem volt ennyire alacsony, és március eleje óta a halálozások száma is harmadára esett vissza. Olvasható a portfolio.hu-n. Belgiumban tegnaptól lehet jelentkezni a fel nem használt, a fiolákban a nap végén maradt koronavírus elleni oltóanyagokra. A várólistára néhány órán belül több mint 400 ezeren regisztráltak országszerte. Az internetes felületet azért hozták létre, hogy a nap végén megmaradt oltóanyagokat mihamarabb felhasználják az oltásra váró 18 éven felüliek között. A rendszer nem a regisztráció sorrendje szerint működik, hanem a hatóságok által bevezetett szabályokat követi, azaz az életkor csökkenő sorrendjében. Az újonnan megfertőzöttek napi átlagos száma 4436, ami 6%-kal marad el az egy hete feljegyzett adatoktól. A magyarországénál magasabb lélekszámú 11,5 milliós Belgiumban koronavírus miatt átlagosan 29 ember hal meg naponta, jelenleg 2921 embert ápolnak kórházakban. Lélegeztetőgépet 478 beteg esetében kell alkalmazni. Eltörölhetik a kötelező kerékpárút használatot. Révész Máriusz kormánybiztos arról beszélt az Inforádióban, hogy már zajlanak az egyeztetések a kerékpáros szervezetekkel a kressz módosításáról. Felmérések szerint gyakorlott kerékpárosok nagyobb veszélyben érzik magukat a családok, kisgyerekek között, különösen a keskeny, rossz állapotú kerékpárutakon, mint az autóút szélén haladva. A baleseti statisztikák szerint veszélyesebbek azok a helyek, ahol a kerékpárutat a járda mellett vezetik. A kressz módosításáról 3 éve zajlik egyeztetés, de az nagyon lassan halad. Legutóbb az Országos Balesetmegelőzési Bizottság tárgyalta az anyagot, most pedig online egyeztetést fognak tartani a vitás kérdések tisztázása érdekében. Ma a napos gomoly felhős időben több tájegységünkön is kialakulhat elszórtan, futózápor, hózápor, néhol az ég is megdörrenhet. Erős, viharos lesz az északnyugati szél, délután 3-9 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt Danai Katát hallották.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Üdvözlöm a hallgatókat! Útszökületre készüljenek a Váci úton a Vág utcánál elektromos közműépítés miatt. Lezárták a 9. kerületben a Gyári út szervizútját a Fék utcánál építkezés miatt. Baleset történt korábban az M0-as autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé, a 15-es kilométernél a Sziget-Szentmiklósi szakaszon. Ez az oka a torlódásnak. A sávlezárás már megszűnt, a sérült járműveket a leállósávot foglalják el. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzen. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
A Millás reggeli főtámogatója a prémium alapanyagokból készülő Viva Gourmet szendvicsek forgalmazója, az OMV Hungária Kft.
Folytatódik a Millás reggeli. Jó reggelt kívánunk, 8 óra 13 perc van, továbbra is Gede Balázs, az egyik mai műsorvezető.
És Ács Gábor a másik, jó reggelt kívánok én is.
Hallgatók pedig a bringás témával kapcsolatban nagyjából ugyanazt írják, amit már megszokhattunk, amikor általában bringás témák kerülnek szóba, és hogyha bármilyen bringás fejlesztés van, vagy a bringásoknak kívánságuk van, akkor nagyjából azok a válaszok, hogy igen, regisztráció, ugyanazok a kritikák, hogy oké, ez lehet, hogy jogos, de amúgy túllépve a pofátlan bringások meg a piros lámpás vonalon, amit tudjuk, és már megbeszéltük, hogy autósok között is vannak, meg bringások között is vannak, de mondjuk a bringás, az autósokat el lehet kapni, akár egy kamerafelvétel alapján, a bringásokat meg nem. Tehát a legérzékenyebb téma, és tényleg ezzel valamit kellene csinálni, a legtöbb üzenet erre vonatkozott, hogy valamilyen módon azért jó lenne, hogyha őket is utol lehetne élni ilyenek esetén, tehát jobban kéne szabályozni, vagy ellenőrizni őket, regisztrálni, és akkor itt fölmerül ez a biciklis rendszám kérdés, vagy hogyha nem így, akkor hogyan dolog, vagy a modern technológia újabb eszközeit alkalmazni, érdekes, vagy egy QR kódos javaslat is jött meg ilyenek. Na, úgyhogy ez volt az egyik, a másik pedig, igen, ez nekem szólt, és teljesen jogos észrevétel volt, A szigorúbb szerintetek a négyzetméterenként 15 vevő 10-hez képest a Tesco-ban? Nem úgy van, hogy 15 négyzetméterenként egy vevő a jó 10 helyett, de hogy nem én mondtam rosszul, tehát természetesen arról van szó. Eddig is így volt egyébként a Tesco-ban, és talán a tegnapi világgazdaságban nyilatkozott a Tesco-s vezető erről, hogy nekik igazából azért nem kell most semmit csinálni, mert eddig is a jelenlegi korlátozásnál szigorúbbat használtak, és a kisebb üzletekben esetleg...
Tök jól működött, és azt hiszem, igen, csak a karácsonyi szezonban volt egy olyan időszak egyszer-kétszer, amikor...
Várni kellett kéne, igen. És csak igen, a kisebb alapterületi üzleteknél, mert a nagyoknál ebből sem volt probléma. Igen. Tehát nagyon lájtos ez a szabályozás, nem kell arra számítani, főleg, hogy széthúzták a nyitottartási időt, hogy nagy sorok alakuljanak ki, ha csak éppen nincs valami, nem tudom, nagy akció az Elektroworldben nyitáskor, vagy ilyesmi. Ezek jutottak eszembe a klasszikus.
Igen, hát egy már... van egy-két ilyen szokásos butik, vagy forgalmazó, aki ilyen kupon akciót hirdetett, hát ott lehet probléma, igen, mert azok mindig ilyen megvadulással járnak, és irgalmatlan tömegeket vonzanak, hogy ezt nem tudom, hát jó lenne elnapolni, vagy nem tudom, mit kéne ott csinálni.
Hát szerintem nem lesz olyan most, legalábbis ebben a néhány hétben, vagy hónapban, még ez a korlátozás még él, gondolom én. De majd meglátjuk. Na, közlekedés, illetve volt, azt meg már nem tudom, majd visszatérünk rá, nem húzom az időt, nem keresgélek.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Na, most sikeresen eltettem a fontos közlekedési infót is, úgyhogy átadnám a lehetőséget, hogy
hát
akkor...
Hát az baj, mert az útinform nem frissítette az egy órával ezelőttieket. Az M7-es autópályáról, ahol lehetenye irányába a 127-es kilométernél volt ez a két kamion ütközés, az M0-as autó déli szektorában, az M1-es autópálya felé a 17-es kilométernél a Szigetszenti Szent Miklósi szakaszon egy baleset, ugye erről is már egy órával ezelőtt beszámolt, és a Székesfehérvári elkerülő szakaszán 7-es főúton a Szent Flórián körúton három személy autó ütközött össze, 67-es kilométernél a forgalmat rendőr irányítja, de mivel le van frissítve, tehát 8 óra 2-es, így vezet a szitu.
Akkor változatlan. Na, viszont arra jó volt, hogy megtaláljam azt, amit kerestem. Na. Igen, napsugaras, szép napot, a Hungária a Lurditól lassú, a Kőbányai úttól beállt, mint a szög, sírok, írja Petya, tehát ott mindenképp óvatosan, illetve készüljetek hosszabb menetidővel.
A barátság két dolgon alapul, tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van. Mindkét félnél. Millás reggeli.
Nos, és akkor itt van velünk a vonalban, illetve a videó csatornánkon, Deák Andrea, a Greensearch Kft. Ügyvezető igazgatója. Egy HR percek rovatunk kezdődik. Jó reggelt, szervusz!
Igen, sziasztok!
Szia, jó reggelt!
Szia!
No, hát... Igen?
Na hát igen, elkezdhetjük nagyjából ott, ahol abba hagytuk. Ugye elég sokat beszélgettünk arról, hogy kinél mit váltott ki a Covid, meg a lezárások, hogyan élték túl, hogyan élték meg a felnőttek, a gyerekek a lezárást, és hát mától ugye elindul egy ilyen ütemezett enyhítés, hát ez a mai még nem egy olyan nagyon látványos nyitás, de már valami történik, és hát ugye kérdés, hogy hogyan folytatjuk az életünket ott, ahol abba hagytuk, vagy lehet valamit változtatni, ami esetleg pozitívabbá teszi a dolgokat ahhoz képest, ami volt a járvány és a lezárások előtt.
Így van, igen, köszönöm szépen a felvezetést. Valóban erről beszélgettünk múltkor, és ugye, hogy mennyi minden történik egy hónap alatt. Amikor egy hónapja beszéltünk, akkor azt vártuk, hogy lezárás lesz. Most meg eltelt egy hónap, és tulajdonképpen a mai nappal meg elindult egy valamilyen fajta nyitás, amit te is mondasz, még az nem egy teljes nyitás, de azért egy jó pár dologban engedtek, és ugye kinyitnak a szolgáltatók, kinyitnak az üzletek, további nyitvatartás, tovább lehet esteként lenni, stb. És amit mindig elmondok, hogy valóban az nagyon fontos lenne, hogy ne az legyen, hogy ott folytatjuk, ahol befejeztük, mert aztán utána megint ugyanoda fogunk eljutni, és mindegy, hogy az éppen egy Covid, vagy egy másik vírus, vagy akár csak egy gazdasági válság, mert ezek a helyzetek, és ez aztán a Covid meg extrémen, mert bezárt minket, és összezárt minket emberekkel, extrémen kihozza azt, hogy adott esetben mik azok a javítandó területek, amit akár egy családon belül, vagy cégen belül, vagy kollégák között javítani lehet. És erre múltkor is beszélgettünk, hogy erre azért vannak szakemberek, nem kell ettől félni hozzájuk fordulni, de lehet a szakember egy olyan barát, vagy egy szülő, vagy egy testvér, akiben megbízunk, hogy őszinte hozzánk, mert ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy őszinte legyen. Én azért szoktam azért sokszor szó szerint szakembert ajánlani, mert a szakembernek nincsenek kötődései hozzánk, hanem viszonylag objektíven lát minket egy olyan közegben, ahol lát sok más embert is, és össze tud vele hasonlítani. Még mondjuk az embernek a szülei, vagy a testvérei azért valamilyen szinten elfogultak a jó esetben, és pozitív esetben. Igen. Pozitívan elfogultak.
Felismerjük vajon, hogy szakemberhez kell fordulni, és hogy itt van egy javítani való, vagy egész egyszerűen a körülményekre fogjuk, és abban bízunk, hogy ahogy azok megváltoznak, visszarendeződnek, ugyanúgy eltűnnek ezek a problémák is.
Valószínűleg az embereknek egy nagy részénél inkább ez történik, tehát hogy majd fogjuk arra, hogy azért, mert be vagyunk zárva, azért, igen, mert ezt hozták, vagy bármi. Biztos, hogy kevesen ismerik fel, vagy inkább úgy szoktam mondani, mert én ezt látom a saját környezetemben is, hogy felismeri, de majd megoldódik ez valahogy. Tehát nem feltétlen, nagyon sok, még mindig eléggé szégyeljük azt, hogy szakemberhez forduljunk, nem tudom miért, tehát hogy igazából ma már nem feltétlen kell egy pszichológushoz menni, ha valaki nem szeretne ahhoz menni, elmehet egy coachhoz. Tény és való, hogy ezek mások. Tehát a coach az azért inkább felületében tud segíteni. A felülete alatt azt értem, hogy azért ő mélyen, mondjuk családi drámákban nem fog belemászni, nem is ez a feladata. Neki az a dolga, hogy rávilágítson területekre, amit aztán különben maga az ember fog megoldani jó esetben. A pszichológus azért ennél mélyebb analízisekbe megy bele, vagy mehet bele. De lehet az is, hogy fölismerünk valami olyan képességünket, vagy készségünket, ami egy picit talán gyengébb a többiekhez képest, és akkor meg egy tréningre érdemes elmennünk. Tehát nem feltétlen kell mindenkinek pszichológushoz, vagy mindenkinek coachhoz menni, de valamit érdemes, tehát olyan nincsen, hogy tökéletesek vagyunk, és olyan sincs, hogy ne kéne folyamatosan fejlődnünk.
Hogy lehet, ezzel, hogy hiánytünetek alakulnak ki, hanem épp az, hogy felfedezzük, hogy valami egész máshoz is értünk. Nekem van egy-két olyan ismerősöm, aki így elkezdett ilyen dolgokkal foglalkozni, mert volt rá ideje. Az egyik ilyen sajtkészítésbe fogott, és eszméletlen profi cuccokat csinál, és már egész egyszerűen a hivatásváltáson gondolkodik. Tehát gondolom, ennek a másik oldala is van.
Mi volt az eredeti szakmája?
Egészségügyben, aha, dolgozik.
Aha, és sajtkészítőben. Ez tök érdekes, igen.
Igen, ez nagyon jó, amit mondasz, hogy valóban lehet, hogy föl tudunk fedezni olyan képességeinket, vagy készségeinket, ami aztán teljesen megfordíthatja az életünket. És ami ugye még ide kapcsolódik, és erről már sokszor beszélgettünk, hogy azzal, hogy alakul ki egy teljesen más munkakultúra, majd mindjárt erről is egy picit beszélek, home office és egyéb kérdések, hogy a határok lebomlanak. Magyarul a sajtkészítőd, az lehet, hogy nem csak Magyarországon adhat el, hanem eladhat sokfelé, másfelé is, mert kevésbé lesz érdekes, hogy ki hol ül, hanem az lesz az érdekes, hogy mi az, amit csinál. És tehetségeket fognak keresni a világ minden részéről, mert egy csomó mindent csinálhatsz otthon, aztán majd valahogy eljuttatod azt a valamit, de egy szolgáltatás esetében még csak logisztika se kell hozzá, mert a technika segítségével egy csomó minden eljuttatható.
Most azért korábban ezelőtt beszélgettünk cégek esetében is, tehát nem csak az egyénnél, hanem cégeknél
van,
és az
ötésüknél
is, hogy érdemes megvizsgálni ezeket. Azt hiszem pont éttermi példát hoztál, hogy például a reggelisztetés esetleg egy új terület lehet, vagy bármi, ami egy ilyen nyitást hozhat, és egy ilyen töbletet adhat a működéshez. Tehát ez cég szinten is simán beszélhet.
Abszolút. És hát amit azért most azért egyre közeledünk tényleg ahhoz, hogy jó esetben egy teljes nyitás lesz. Most megint előjöttek az iroda történetek, hogy most kisebb iroda lesz, nagyobb iroda lesz, hogy lesz, mint lesz, visszamegyünk-e, nem megyünk-e vissza. Megint azt mondom, ezt egyedileg kell megvizsgálni. Nemrég, most múlt héten részt vettem egy konferencián, és ott tényleg komoly nagy cégek nyilatkoztak arról, hogy most éppen ők ezt hogy csinálják, és mik a tervek a jövőre nézve. és mindenki azt mondta, hogy persze lesznek keretek, de hogy ők azt látják, hogy tulajdonképpen azzal tudják a legjobban motiválni a munkaerőt, hogyha egy szabadságot adnak a döntéshez. Tehát eldönthetem, hogy hol dolgozok. Persze értelemszerűen a közértben a pénztáros az nem döntheti el, hogy otthonról szeretne pénztáros lenni. De hogy egy csomó olyan pozíció van, ahol adott esetben csak a vezető gyengesége az, hogy mindenkinek benn kéne lenni az irodában, mert nem bízik a saját munkavállalóiban. De igazából ők el tudják ezt látni, hogy én nagyon bíztatnám erre a cégeknek, akár a tulajdonosait vagy vezetőit, hogy ne féljünk ettől, adjuk meg a bizalmat, csak legyenek meg a keretek, meg azok a mérőszámok, ami alapján mérni lehet, hogy valóban ő aztán tényleg dolgozik. De az összességében a piacnak a tapasztalata, hogy az emberek eredményesebben és hatékonyabban dolgoznak otthon. Aki meg nem, mert olyan a családi körülménye, az úgyis be fog akarni, most itt csúnyán mondom, be fog akarni menni az irodába.
Egészetesen nem bírja a túlzott bezártságot, egyedül létet, és azt mondja neki, mondjuk két nap bőven elég az otthoni munkavégzésből, hármat meg bent.
Így van. Most tulajdonképpen két-három koncepció kezd kivilágosodni, hogy ez hogy is lesz. Tehát ha akik mindenáron mindenkit vissza akarnak terelni az irodába, ott még az is lehet, hogy nagyobb irodára lesz szükségük, mert ugye be kell tartani viszont a másfél méter távolságot. Tehát, hogy ez egy lényeges történet lesz, hogy muszáj lesz akkor egy nagyobb területet bérelni, hogyha mindenáron azt szeretnénk, hogy az illető az bejöjjön és ott dolgozzon velünk. Aztán lesz egy olyan, aki azt mondja, hogy akkor kisebb irodákat bérlek, és váltásban dolgoznak a dolgozóim, tehát nincs szükségem akkor a területre. És aztán van, akik meg teljesen virtuálisba mennek át, ami meg azt jelenti, hogy bérelnek majd területeket, de csak akkor, amikor bemennek. Tehát tulajdonképpen vagy nagy közösségi tereket fognak használni, és az iroda az elsősorban a csapatmunkáról fog szólni, nem arról, hogy egyedileg valaki dolgozgat. A magányos feladatokat mindenki ellátja otthon, és az irodába pedig a közösségi terek miatt és a csapatmunka miatt fog bemenni.
És ez mind fog múlni, vagy ki dönti el? Az egyéni döntés, a főnöknek a hozzáállása is, ugye ez cégmérettől függ, nyilván a cégnek a profilja, a munkának a
Ez szerintem egy cégkultúra kérdése lesz, hogy ki mit mer meglépni, és most ez fokozatosan teszi, vagy éppen...
És hogy mennyire veszi figyelembe a dolgozók igényeit, az is ide tartozik?
Abszolút, de amit mondok nektek, hogy egy konferencián vettem részt, itt tényleg olyan cégekről beszélünk, akik akár több ezer fősek. Tehát, és mégis megadják azt a lehetőséget, hogy valaki eldöntheti, hogy most otthon dolgozik-e vagy sem. Mert mondom, ezt mondták, hogy az a szabadság, hogy eldöntheted, az borzasztó motiváló a dolgozók számára. És ez nem azt jelenti, hogy mindenki otthon akar maradni, sőt, tehát van, akik már borzasztóan szeretnének visszamenni az irodába. Hogy pont tegnap beszéltünk, az elhelyezett jelöltjeinket mindig követni szoktuk, hogy hogy érzik magukat, stb. És pont tegnap jött egy ilyen visszajelzés, hogy nagyon jól érzi magát, de nagyon szeretne már irodába menni, mert hogy egy hónapja mindenki otthon van. És nem lehet bemenni. Tehát azért mondom, hogy teljesen egyedi életeink vannak, ez így normális is. Nem mindegy, hogy valakinek három gyereke van, vagy éppen most született egy kisgyerek, vagy bármi más, tehát nagyon sokféle indok lehet. Uh-huh.
Hadd kérdezem meg, hogy a munkaerőhiányossá váló munkakörökben, szakmában, iparágakban ez akár az egyik legfőbb eszköz lehet a cégek kezében, legfőbb motivációs eszköz, vagy ahol ők kiváló, meg tudják magat különböztetni, hogy ezt ők sokkal rugalmasabban kezelik, és a dolgozóknak ebben nagyobb döntési szabadságot adnak, hogy milyen mértékben dolgozzanak otthonról, illetve az irodában?
Ez egyértelmű, hogy így van. Tehát most már nincs olyan jelölt, aki ne kérdezné meg egy interjún, hogy a cég engedi-e, hogy home office-ban, vagy home office-ban is dolgozhasson. És szeretném azt megvilágítani a cégeknek, hogy ez borzasztó sok pozitív lehetőséget is ad. Tehát amíg eddig beszorultunk abba, hogy mondjuk valaki vidéken dolgozik, meg Budapesten dolgozik, egy csomó olyan munkakör van, ha belegondoltok, mondjuk a pénzügyi osztály, ahol miért kéne bennülni a pénzügyesnek minden nap. Viszont akkor azok a városok, amik nagyon messze vannak Budapesttől, vagy akár nem nagyváros, csak egy kisváros, és nincs elég munkaerő, ő bárhonnan akkor most már szerezhet munkaerőt. Tehát nem tudom, én egy Zala megyében levő szerezhet Debrecenből is, vagy Miskolcról, vagy Budapestről, mert nem kell az illetőnek lemenni. Az lehet, tehát ilyen megbízásunk most is van, hogy le kell menni egy héten egyszer. De azt szerintem azt meg bárki megoldja bárhonnan, viszont nagyon jó, hogy munkához jutott. Tehát, hogy, és szerintem a cégnek is jó, hogy egy sokkal nagyobb poolból, egy sokkal nagyobb jelölti körből tud választani, és valószínűleg talán jobb munkaerőt is tud találni, hogyha egy nagyobb merítés nagyobb merítési lehetősége van.
Van egy idevágó, még egy. Bocsánat, nem kérdés, hanem komment, de olyan frappáns, szerintem szívesen reagálsz rá. Angolul van egyébként, de majd le is fordítjuk. If you can do your job from anywhere, somewhere anywhere can do your job. Tehát, hogyha te dolgozhatsz távolról, maradhatsz home office-ba, akkor ezt más is el tudja végezni helyetted. Azért ez egy érdekes és fontos megállapítás, nem?
Persze, ez egy sokkal nagyobb verseny. Ez így van. Tehát egy sokkal nagyobb verseny fog elindulni, és ezt azért jó, hogy most ezt bedobtad, mert pont azt még el akartam mindenképpen ma mondani, hogy ami egy nagyon fontos dolog lesz, amit különben is mindig hangsúlyoztunk, de ez most megint nagyon megerősödik, ez a folyamatos tanulás és fejlődés. Tehát amiről nem lehet leállni, mert a világ folyamatosan fejlődik, és valóban nagyon könnyen helyettesíthetők leszünk, mert ahogy én azt mondom, hogy csak Magyarországon belül is egy vidéki cég akár az ország másik részéről is szerezhet munkaerőt, ez még jobban kitágíthatjuk, hogy a határok is lebomlanak.
A merítés több emberből tud
vállalni. A merítés is nagyobb. Most azért nagyon-nagyon sok pozíció van, ahol azért az, hogy valaki a helyi nyelvet beszéli, az nagyon fontos. Tehát nem véletlen van, hogy a legtöbb esetben azért mégis lokális embert keresnek a cégek, mert fontos, hogy valaki a helyi kultúrát ismerje, a helyi szokásokat ismerje, a helyi embereknek a viselkedését ismerje, mert mondjuk például egy vezetői pozícióban ezek folyamatosan problémák, hogy mondjuk ide jön egy skandináv országból valaki, és egy teljesen más kultúrához szokott, és itt az embereket nem tudja ugyanúgy vezetni, bármennyire szeretné. Ez most azért pont a skandinávot mondtam, mert ez egy nagyon demokratikus világ, és egy nagyon demokratikusan vezethető emberek vannak, mert így nőttek föl családilag. Nálunk nem teljesen ez a hagyomány, vagy ez a hátterünk, ez a történelmi hátterünk. Éppen ezért minket egy picit máshogy kell vezetni, de ez nem jó vagy rossz, hanem egyszerűen egy más megközelítést igényel egy vezető számára. Hogy mindenképpen a folyamatos tanulás az fontos, ez egy tanulmányt olvastam, ahol ugye az európai, nem csak az Európa világ, de ez Európáról szólt, a klímasemlegesség felé próbálunk törekedni, és hogy aztán 2050-re szeretnénk, hogy klímasemlegesek legyünk. Ami azért érdekes csak, és azért hoztam ide be a munkaerő kérdéshez, mert azt mondják ők, hogy amennyiben megvalósulnak azok a projektek, amiket szeretnének, ez egy ilyen brutál pénz és befektetést igényel különböző iparágakba, akkor akár 12 millió új munkalehetőség lehet. Tehát azért ez nagyon-nagyon sok. Hogy azért is mondom, hogy tanulni fontos, fejlődni fontos, figyelni a világot fontos, mert nagyon sok olyan pozíció és nagyon sok olyan munkakör lesz, ami eddig nem létezett. És ezek sokkal gyorsabban fognak jönni, és sokkal nagyobb számban fognak érkezni, mint ahogy mondjuk az elmúlt 20 évben. Tehát ezek nagyon fontosak, hogy és megint oda térek ki, hogy aki szülő, és akinek olyan gyereke van, az nem véletlen mondom mindig, hogy talán a legfontosabb, hogy a gyerekeknek megtanítsuk, hogy részben nyelveket tudjanak, mert hogy a határok lebomlanak, és bárhol dolgozhatnak, másrészt pedig, hogy rugalmasak tudjanak lenni, mert lehet, hogy ma ezt csinálják, és aztán lehet, hogy 5 év múlva meg mást. Szintén valahol hallottam, most már pontosan nem emlékszem, hogy hallottam, vagy olvastam. Én egy kicsit túlzásnak tartom, és talán azért ez nem lesz így, de azt mondják, hogy a mai fiataloknak akár 30 fölötti munkahelye is lehet. Tehát számszerűleg, tehát akár 30-szor is
váltatnak.
Az életük során.
Évente máshol szinte, hát azért az furcsa, vagy hát másfél.
Én is azt gondolom, hogy ez sok, de hogy alapvetően lehet, hogy több lesz, az elképzelhető. Tehát, hogy ezt nem kell kizárni.
Hát attól vagy főleg, hogy mit teszünk új munkahelynek, lehet munkahelyen belül új területek, ott végül is gyorsan lehet mozogni. Úgyhogy akár...
Így van, vagy egyáltalán az, hogy mást kell csinálnia. Tehát akár igen. Teljesen mást kell csinálnia, mint korábban csinált. Ilyeneket teljesen el tudok képzelni. Aha, az, hogy igen. 30 munkahelye lesz, az szerintem neki is borzasztó, fárasztó. Tehát, hogy nem gondolom én se. De alapvetően az, hogy ha kell, akkor kell váltanunk. Tehát mi történik most? Nagyon sok esetben halljuk azt, hogy már unja, már 5 éve is unta, már nem szereti, már belefáradt, már gyomorgörcsel megy be, de még mindig bemegy. Tehát, hogy ez az, amit valószínűleg az új generáció már nem fog végigcsinálni, hanem ha ő úgy fogja érezni, hogy az neki nem jó, akkor egyszerűen váltani fog. Tehát ez benne van a pakliban.
Ha megteheti, megvan az a tudás, meg
igen,
képesség.
Igen, így van, de ehhez kell az, hogy valaki képzett legyen.
Kell és képezni magunkat, igen.
Jó, oké.
Okay. Andrea, nagyon köszönjük.
Nagyon szívesen.
Föltennék egy kérdést, nem most arra, mert most ugye befejeztük, lejárt az időnk, de egy hallgató írta, és nagyon érdekes szerintem, és hosszabb is kifejtés. Hogyha gondolod, akkor erről beszélhetünk majd legközelebb. Okay. Tehát, hogy a home office hogyan befolyásolja a karriert, az előrelépést, mert hogy nincs személyes kontakt, a személyiségjegyek nehezebben derülnek ki, ez pedig nagyon fontos szempont a kiválasztásnál. Szerintem egy nagyon érdekes kérdés, hogy örülnék, ha visszatérnénk majd rá.
Ez nagyon jó, szuper. Ezt át fogom gondolni, és akkor ezzel kezdhetünk legközelebb. Fölírtam.
Oké.
Köszönjük.
Rendben van. Jó, köszönöm szépen. Szép napot mindenkinek. Sziasztok.
Deák Andreával, a GreenSearch Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában Szakács Lászlóval és vendégeivel. Minden szerdán itt a 90.9 Jazzin. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Alig indul el az újranyitás első fázisa szerdán, már is szóba került a következő szakasz. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslata előnyös helyzetbe juttatná a beoltottakat Magyarországon, ez összecseng a kormányfő korábbi kommunikációjával. 18%-kal esett vissza a használt autóimport az idei első negyedévben. Márciusban a Data House adatai szerint alig több mint 15 ezer használt személyautó került hazai forgalomba, mely a tavaly márciusihoz képest 14%-os visszaesést jelent. A behozott használt személyautók több mint 30%-át 3 márka, a Volkswagen, az Opel és a Ford gyártmányai teszik ki. Egyre többen fűtenek klímával, nem csak a fővárosban, vidéken is egyre népszerűbbé válnak a légkondikkal való hűtés mellett, a családi házak fűtése is. A klímának számos előnye van, bontás nélkül telepíthető fűtési megoldás, helyi fűtésként is használható, kiváló temperálásra, továbbá gazdaságos is, különösen napelemmel kombinálva. Ma a napos gomoly felhős időben több tájegységünkön is kialakulhat elszórtan, futó zápor, hózápor, néhol az ég is megdörrenhet. Erős, viharos lesz az északnyugati szél, délután 3-9 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt, Danai Katát hallották.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Budapesten baleset történt a 15. kerületben a Károly Sándor úton a Ferenci Sándor utcánál. Balesetnél helyszínenleg Csepelen a 2. Rákóczi-Ferenc úton befelé a Tejút utcánál. Sávlezárásra kell készülni. Baleset történt a Flórián téri felüljáron a Vörösvári út felé a belső sávban. Az Árpád híd felől érkezők torlódása készüljenek. A Rákóczi úton kifelé az Urániánál lezárták a buszsávot, mert vízvezetéket javítanak. Az Attila úton a Vérmező út előtt a Szélkámán tér felé lezárták a külső sávot gázvezeték javítása miatt. A második kerületben a Fillér utcában a Nyúl utcánál félpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gázvezetéket. A reggeli és a délutáni csúcsidőben jelzőőr segíti a közlekedést. A 16. kerületben a Margit utcában a Sarjó útnál félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell készülni felújítás miatt. Mától a 86 trolibusz helyett a 80-as trolibusszal lehet utazni az Örs vezértere és a keleti pályaudvar között, így a reggeli és a délutáni csúcsidőben is átszállás nélkül lehet eljutni a Szent Mihályi út és az Ondvezér útja térségéből a Fogarasi út irányába, valamint az 1-es villamoshoz és az M4-es metróhoz is. Szép Csilla, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Születésnaposunk Russell Crowe. 50.
Te pedig Darth Vader, úgyhogy mutasd meg, hogy lehet gyorsan visszajönni a... Aha, most mondjad?
Itt vagyok, igen.
Sikerült, akkor begyorsítottuk ezt a folyamatot. Mi ott
van Darth Vader szerepel, a gladiátoréba, hogyha már az óról beszélünk, ugye nyilván Maci nagy kedvence is, az ausztrál színész, zenész, forgatókönyvíró, Oscar, BAFTA, nem tudom milyen díjak tulajdonosa, és szerintem Golden Globe-ja is van. A következőt mondta egy alkalommal, engem nem mozgat, ha az emberek dicsérnek, de nem lassít le a kritika se. Egyszerűen a legmagasabb szinten próbálom végezni a munkám. Ez egyébként tök jó. Tehát ezt meg tudja tenni, hogy kizárja ezeket a kritikákat, legyen az plusz ömlengős, legyen az ócsárolós, és teszi a dolgát, ez szerencsés dolog.
Néhány éve volt, beszéltünk itt róla a műsorban, de mindig eszembe jut még, ha őt látom, a Loudest Voice, a legharsányabb hang című sorozat, egészen elképesztőt játszik abba is. Igen, a saját maga által, saját magának fölállított standardeknek bőven megfelelve, azt kell, hogy mondjam. Érdemes megnézni mindenképp.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Egy jó ötlet már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
A rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
Egy nagyon jó kis témánk van, érdekes dolgokat fogunk feszegetni, például azt, hogyha valakik valamilyen szabadalmat létrehoznak, valamilyen innovációt, akkor azt ők lehet, hogy felhasználják, le is védik, de esetleg, hogyha már ott a termelés kifut, vagy a cég odébb áll, tönkre megy, más csinál, sok esetben ezeket a szabadalmakat nem használják újra, úgyhogy ennek jött létre egy ilyen piactere idehaza, és az ezt működtető Danubia IP ügyvezetője, a dr. Molnár István, mindjárt meg is beszéljük, hogy mit lehet itt találni egy ilyen piac téren, hogyan működik ez. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
Jól mondtam, jól idéztem, hogy parlagon hevernek olyan innovációk, amik korábban már lettek kutatva, ki lettek fejlesztve, le lettek védve, és valamiért nem hasznosítják újra azok, akiknek esetleg valami hasonló megoldásra a szükségük.
Igen, sajnos ez a jelenség, ez azért tapasztalható, és hát ugye a műsor szlogenje ugye úgy kezdődik, hogy egy jó ötlet az fél siker, tehát a siker az nem fél siker. Tehát a sikernek kell lennie, és az innovációs folyamat egy nagyon sok lépésből álló, azt szoktuk mondani, hogy szisztematikus tevékenység, aminek mérföldkövei vannak, és ezek közül a szellemi tulajdon védelme az csak egy, és időnként szükséges, a védelem időnként nem is feltétlenül szükséges, de semmiképpen nem elégséges feltétele annak, hogy egy jó ötletből végén egy jó termék vagy egy szolgáltatás legyen, ami sikert okoz, gazdasági eredményt hoz, vagy társadalmi átrendeződést okoz a fogyasztói szokásokban, és jobb irányba viszi a bolygónkat. Tehát a helyzet az, hogy erősen történelmi okokból túl van misztifikálva az iparjogvédelem szerepe az innováció sikere szempontjából. Mi szabadalmi ügyvivők vagyunk, ezért csak időkérdése volt szembesülni azzal a statisztikai adattal, hogy a szabadalmak 95% az nem is hasznosul. 5% nagyon komoly profitot termel, de 95%-ban az iparjogvédelmi erőfeszítéseket, amelyek nagyon komolyak, elvégzi a feltaláló, és utána a szabadalomból, még ha megadják, akkor se lesz termék, és időnként nem is tartják fenn ezeket az oltalmakat. Egyébként engem személy szerint is mélyen megérint, amikor találkozom egy feltalálóval, és látom azokat a küzdelmeket, amiket elért, vagy amelyeket egészen pontosan végigcsinált, és aztán nem érte el azt az áhított eredményt, amit a szabadalomból származó gazdasági siker jelent. És az egyik ilyen alkalommal adódott a témünkben egy olyan ötlet, hogy miért is ne szenteljünk a cégcsoportunknál erőforrást arra, hogy egy ingyenes piacteret hozzunk létre azoknak a megoldásoknak, amelyeknél bármilyen oknál fogva a hasznosítási folyamat az nem feltétlen olyan zökkenőmentes, mint amit eredetileg elképzelnek. Nyilvánvalóan a kínálati oldalnak van egy másik komplementer ága, az a keresleti oldal, és hát ezek a piacterek akkor működőképesek, hogyha kínálat mellé kereslet is társul, és hát hogyha valaki innováció menedzsmenttel foglalkozik, akkor olyan ügyfele is van, aki keres, és olyan ügyfele is van, aki kínál. Ehhez alakítottunk ki egy internet alapú platformot, divatos ez a szó, hát ennél sokkal egyszerűbb dologról van szó, kis piactérnek nevezzük, mindenki számára hozzáférhető, és mindenki számára kereshető. Megismétlem, ez a szolgáltatási elem, ez kifejezetten ingyenesként van kialakítva, pontosan azért, hogy minél több emberhez jusson el, és minél többen tudják igénybe venni azok közül a feltalálók és kisvállalkozások közül is, akik egyébként éppen az innovációnak olyan fázisában vannak, amikor az anyagi erőforrásaik a legszűkösebbek.
Ki az, aki jellemzően elad szabadalmat, és kik vannak a vételi oldalon?
Azt gondolom, hogy nem lehet úgy specifikálni, hogy eladni csak kis és középvállalkozások szeretnének, vagy egyéni feltalálók. Az eredeti elképzelésünk az úgy nézett ki, úgy modelleztük előre a dolgokat, hogy egyéni feltalálók, kis és középvállalkozások, ezek közül is főleg a kisebbek lesznek azok, akik az ötleteiket, szabadalmaikat más oltalmi forma is ide tartozik, különben megpróbálják értékesíteni, mert egészen egyszerűen eljutottak arra a pontra, hogy nem tudják tovább finanszírozni az innovációs folyamatot. És aztán kiderül, hogy nagyvállalati oldalon is van kínálat, és valójában az a piac tér, az nem egyszerűsíthető le úgy, hogy kérem szépen elfogyott a pénz, és vegyétek meg a szabadalmamat, hanem ez egy olyan társadalom ma már, vagy olyan gazdaság, ami hálózatokon alapul. És valójában ez a piac tér együttműködő partnerkeresést szolgál. Nem is biztos, hogy éppen eladni vagy licenszbe akarja adni, lehet, hogy valamilyen komplementer megoldást keres az illető, amelyhez tudásként felhasználja azt a szabadalmat, amilyen van, de egészen biztos, hogy együttműködésben látja a sikeres jövőjét, és erre alkalmas az a piac tér. A keresleti oldalon inkább olyan szereplőket látunk pillanatnyilag, akik vagy közepes vállalkozás, vagy nagyobb vállalkozás, ahol valamilyen építőkocka hiányzik a tökéletes technológiai megoldáshoz, és ezt nem házon belüli kutatásfejlesztéssel képzelik el, hanem mások tudásának a megvételével, ami tankönyvi dolog, hogy sokkal olcsóbb szokott lenni. Tehát nem lehet leszűkíteni a kínálati oldalt nehéz helyzetbe jutott feltalálókra, és a keresleti oldalt nagyvállalatokra. Tehát nincs egy ilyen relatíve egyensúlytalan helyzet, hogy így fogalmazzak. Mindkét oldalon a gazdasági élet legkülönbözőbb szereplői és nagyon színes paletta található pillanatban.
Az is elképzelhető esetleg, hogy a keresleti oldalon egy probléma felmerül, és a kínálati oldalon egy még meg nem lévő szabadalom, de egy tudás jelentkezik, és egész egyszerűen megállapodnak és lefejleszti, vagy kitalálja azt a megoldást az, aki ennek a tudásnak a birtokában van.
Igen, abszolút ez célt jelent, tehát nem úgy képzeltük el ennek a működését, ennek a piactérnek, mint mondjuk amilyen az ingatlanokkal kapcsolatos piacterek, hogy adva van a kínálatban adott paraméterekkel adott számú ingatlan, és ebből kell választani annak, aki keres. Itt a kereső specifikálhatja, sőt, elvárás is, hogy specifikálja az igényeit, és utána a látogató, aki nem csak kínáló lehet, úgy értem, hogy nem csak olyan, aki már konkrét megadott szabadalmat kínál, hanem kompetenciával rendelkezik, felveheti a kapcsolatot az illetővel, és egy kutatásfejlesztési együttműködés alakulhat ki.
Tehát a legjobb akkor sül ki, hogyha ők úgy találnak egymást, hogy közösen dolgoznak, tovább is viszik az ügyet. Tehát, mert akkor...
Ez lenne a cél, így van. Tehát A mi eszközünk semmi mást nem szolgál, csak az, hogy a kapcsolatfelvétel megtörténjen a felek között.
Aha,
fontos, hogy az üzleti modellje, ez kötöttségek nélküli. Tehát azt én nem állítom, hogy egy ilyen piactérre irányuló próbálkozás a múltban nem született volna külföldön, belföldön, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy teljes originalitás, amit mi kitaláltunk, de van olyan eleme. És pedig az, hogy amikor ezek a... Tehát először is az üzleti modellben nincsenek kötöttségek, ami máshol szerepel, és az általában gátló szokott lenni arra, hogy ki tudjon teljesedni a platform. Tehát nem kellő számú ember jelentkezik, és minél kevesebben vannak egy ilyen platformon, annál rövidebb lesz az élete. Mi ezt felismerve azt mondtuk, hogy a legtöbb alapszolgáltatás az ingyenes, és mindenki számára hozzáférhető, azért, hogy egy élénk mozgás alakuljon ki a felületen, és ami újdonsága ennek a szolgáltatásnak az az, hogy a háttérben, csendben ott van Magyarország, talán Közép-Európa egyik legnagyobb tudásbázisa, ami az iparjogvédelmi ismereteket illeti, és hogyha a felek a tárgyalásaik során, ami egyébként nagyon valószínű, eljutnak egy olyan pontra, amikor már szakértői szolgáltatást is igénybe kell venni, akkor esetleg eszükbe juthat az, hogy hol keressenek ilyen kompetenciákat. Nem kötelező ez sem, de elég természetes szokott lenni, hogyha az ember egy kompetenciát közelben talál, akkor megkísérli az azzal való együttműködést. Tehát magának a szolgáltatásnak a központi pilléreit azt úgy képzeljük el, hogy pontosan azért, hogy minél élénkebb mozgás alakuljon ki a piac téren, és minél nagyobb számú kereső és kínáló legyen jelen, ez egy térítésmentes szolgáltatás.
Okay.
Nagyon elszaladt az időnk, még a helyét mondjuk el, hogy találják meg azok, akik kínálnak vagy keresnek.
Igen, egy picit ezzel kapcsolatban bizonytalan voltam, hogy a műsorban szabad említeni a cégcsoport nevét. A Danubia cégcsoportról van szó, és hogyha valaki a danubia.com-ra ellátogat, akkor szerintem azonnal az IP Mall vagy az IP piac tér ablak azonnal felugrik elé, tehát nem is tud nem rákattintani lényegében. Tud nem rákattintani, de nem szeretnék, és szerintem neki is jó, hogyha tudunk kattintani.
Okay.
Nagyon tetszik az ötlet, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, sok sikert hozzá a továbbiakban.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Szervusz.
Szervusztok, szép napot.
Dr. Molnár Istvánnal, a Danubia IP ügyvezetőjével beszélgettünk egy szellemi tulajdon piac térről, ami itt Magyarországon indult.
A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon.
A rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, hey, I ought to leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away. Anytime she goes away.
sem böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon, meglovagolnád a hullámokat, akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
Hajóra szállunk, még hozzá luxus utazásra indulunk Szabó Balog Péter segítségével, aki üzletkötő.
Royal Caribbean meg a társai, gondolom. Szia, jó reggelt!
Igen, egész pontosan melyik? Jó reggelt! Halló, itt szia! Igen.
Hallottak engem?
Igen, hallunk, hallunk.
Igen, igen.
Norwegianről szeretnék néhány szót mondani, ugye elmondhat, hogy a tegnapi napon, jó reggelt, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, hogy nagyon nagy érdemi elmozdulás, igazából nem nagyon voltak az amerikai piacon, nagyítóval kellett keresni az izgalmas területeket, és az egyik az ilyen volt pontosan a hajózási cégek idegenforgalommal kapcsolatos szolgáltatások területe. Kapcsolódott igazából a hír is, miszerint az a várakozás, hogy nyár közepén korlátozásokkal, de elindulhatnak ezek a sétahajók, nyaralóhajók, amelyre egyébként napok óta a szektor elemei szépen teljesítenek, és nézzük meg, hogy igazából kik vannak itt, vagy milyen cégek vannak itt, és ugye kicsit megnéztük ezt a Norwegian Cruise Line nevű céget, amelyet még ugye egy mágnás családból származó fiatalember alapított 1966-ban, és ugye az első járatuk az ugye Southampton és Gibraltar között volt, vettek egy ilyen őrült nagy hajót, tehát azért tele volt még, vagy ott voltak még az autókat is beletettek, ez egy komp volt, és ezt ugye átalakították, mindenféle izgalmas szórakoztató eleveket raktak bele, és ez volt az első járatuk 1966-ban. Igazából akkor kerültek címlapra, amikor 1979-ben megvásárolták a France nevű nagy, őrült nagy sétahajót, vagy turisztikai hajót, és egyből fogták és átnevezték ugye Norway-ra. Na, onnantól kezdve mindenki megismerte a nevüket, abban az évben a hajóra akkor, 1979-ben 100 millió dollárt költöttek az átalakításukra. És ugye ez a Norwegian, tehát a szektorban egy olyan név, amely rengeteg innovatív fejlesztést, izgalmas dolgot talált ki, amíg eljutottunk erre a képre, hogy mit is látunk, mit gondolunk ezekről a turisztikai hajókról. Tehát nagyon nagy szerepük van abban, hogy ilyen szépen átalakították a szektort. És úgy tűnik, hogy ugye július közepén majd indulnak korlátozásokkal, és ugye úgy tűnik a piac rövid távon visszapattanásra számít. Tehát maga a szektor, ugye látjuk, hogy összecsuklott a bevételi terület, és az egész szektor korábban ilyen 23-27 milliárd dolláros bevételt generált, 2020-ban ugye ez, hogy összetöpörödött ilyen 6 milliárd környékére, és azt várják, hogy 2021-22-23-ig ez ugye visszaáll a korábbi rend, és 2024-ben már magasabb bevételeket fog generálni a szektor, mint 2019 során.
Na, de ezt nem áraszta már be a piac, mert ezek hetek óta mennek fölfele szépen.
Igen, igen, mennek valóban, tehát itt azért látszik, hogy igen, egy jó harmadik napja emelkednek a hajós cégek, erősebb, valószínűleg itt a ciklikus papírok még mindig egy ilyen jól teljesítenek, hiszen alapvetően jó hangulat a bőrzék, és valóban ennek az árazása történik. Azt kell nézni, hogy ez mondjuk mennyi idő, visszatérnek egy kellemesebb beszállási pontra, de valóban egyébként azért van mögöttünk egy jó háromnapos emelkedés, és ugye például a Norwegian is az a 24-25 dollárról azért fölment ugye 31-ig, tehát azért szépen följebb lépett. A kulcs ezeknél a cégeknél az adósság. Ugye az a kérdés, hogy ez az őrült nagy adósságot ki tudja túlélni, ki tudja meghosszabbítani a lejáratot, a szerkezetet, az adósság szerkezetét hogyan tudja meghosszabbítani. A Norwegian talán ő a legkevésbé nominálisan legkisebb adóssággal bír, ez a 11-12 milliárd dollárról beszélünk, a Carnival 27 milliárd dollárra az adóssága, és a lejárati szerkezet a Norwegian úgy néz ki, hogy 2021-es évben 1 milliárdot kellene adósságra fordítani. A 2024-ben van egyébként egy nagyobb lejárat, mint 5 milliárd dollárról van szó. Tehát a kulcs, hogy hogyan siker ezeket újra kötni, a lejáratokat meghosszabbítani, a kifutásokat, és akkor ezt a következő egy kötője, kettő évet hogyan tudják kibekkelni. A foglalások ugye szépen alakulnak, a cég várakozásai szerint ugye 2022-ben már mondhatni majdnem teltházak uralkodnak foglalások terén, és az elemzői célárak ugye nyilván nagy a szórás, 22 és 40 dolcsi között szórodott, tehát tényleg nagyon nagy a szórás.